Ivánunko.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 fokot. Szerdán azonban hidegfronttal lehűlés érkezik és visszaesik a hőmérséklet, de csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Nagyon erős UVB sugárzás várható majd napközben az ország nagy részén, fokozottan védekezni kell a leégés ellen. Már augusztusban érkezett az iskolakezdési támogatás, és még az idén a nyugdíjas szépkártya, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter úgy fogalmazott, jelenleg az átvilágítás zajlik, de reményei szerint nyár végén megkezdődhet a Tisza ígéreteinek teljesítéséhez szükséges intézkedések végrehajtása. Szerinte a költségvetés helyzete minden sejtésükhöz képest is rosszabb jelenleg. Jelezte, hogy jelentősen csökkenni fog a kormánytagok, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Megerősítette, hogy a korábban bevezetett családi kedvezményekhez nem akarnak hozzányúlni, de az új intézkedéseknél a szociális egyenlőtlenségek és a társadalmi különbségek csökkentése lesz a szempont. Zajlanak a tárgyalások az Európai Unióval a Magyarországnak járó pénzek hazahozataláról, ezekből elsősorban közlekedési beruházásokat terveznek, fejtette ki a kormányfő. Csütörtökön Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével aláírja a megállapodást a pénzek felszabadításáról. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölt az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormány a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A Magyar Péterrel készült interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon nincs sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság, nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem, közölte közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Vajon mit keres még Gulyás Gergely a parlamentben, tette fel a kérdést a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, Gulyás Gergely korábban kiállt a kegyelmi botrány egyik főfelelőse mellett, és azt mondta, hogy addig marad, ameddig Balogh Zoltán. A legutóbbi magyar közlönyben szerepelnek a határozatok arról, hogy államtitkárok egész sorának kinevezését szignózta Súlyog Tamás köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök ellenjegyzése mellett. Összesen 55 nevet tettek közzé, ezzel teljes lett a kabinet. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint Szerencsés Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart, Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást is végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között fognak dolgozni. Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben a méhkaptárak száma az Európai Unióban 2020 és 2024 között, derül ki az uniós adatokból. A visszaesés nem csak a méhészeti ágazat számára aggasztó, hanem a mezőgazdaság és az élelmiszertermelés szempontjából is komoly figyelmeztetés. 152.110-zel kevesebb méhkaptár volt, mint 4 évvel korábban, ami 34%-os csökkenést jelent. Legalább egy ember meghalt, további 21 pedig megsérült, miután Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított az ukrán főváros ellen. A robbanások egész Kijevben hallhatók voltak, miközben több kerületből is jelentős károkról érkeztek jelentések, írta meg elsőként a BBC. A város polgármestere Vitali Klicskó közölte, a támadások lakóépületeket, iskolákat, raktárakat, valamint egy bevásárlóközpontot is érintettek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, foglalt állást Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke arra reagált, hogy Oroszország oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát is bevetett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel. Az ország középső részén előfordulhat zápor, esetleg zivatar. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 8 és 13 fok között, délutára aztán 28-29 fok körül alakul. Az Alföldön még melegebb lehet. Híreinket hallották.
Hol van a jel? Szétrebben elfut a kérdés. A csönd fal felel. De a mában a holnap rejtve van, azért kereslek én, oly nyugtalan. Az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény. Ó, remény. Mindörökre él. Hol van a szó, merre a jó és a szépség, ha nem változó? Tudom, vársz rám, én kereslek boldogan, így követlek én, tudom, nem vagyok hontalan. Hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény. De mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják. Arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során, valamint arról, hogy mit gondol a jelenlegi háborús helyzetben, mit kell tegyen egy keresztény. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó. Hallgassák nyitott szívvel gondolataikat.
Az első, ami eszembe jutott a beszélgetésünk kezdetén, hogy hogyan is kezdjem, egy kicsit definiálni szeretném professzor urat, akkor eszembe jutott négy szó: hívő, orvos, idegsebész és édesapa. Ezzel a gondolatokkal köszöntjük szeretettel dr. Csókai András professzor urat, kedves feleségével, és a művész úrral, aki elkíséri a missziói során, és a festményeivel próbálja egy kicsit közelebb vinni az emberekhez mindazt, amit a professzor úr munkájával, missziójával végez. Először is első körben ismerjük a mai helyzetet, ami körbeveszi gyakorlatilag nem csak Európát, hanem az egész világot, ez a háborús helyzet. Kérdezlek, hogy szerinted nekünk, keresztény embereknek hogyan kell ebben helytállni, és milyen iránymutatást tudnál adni, mint keresztény ember nekünk is ebben a helyzetben?
Mindannyiunkat ezt foglalkoztat. Ki áll közelebb Jézushoz, Putyin vagy a Zelenszky? Igaz? Ez a kérdés. Mert hogy nem ott vannak, egyik se, az biztos, de mégiscsak kiállhat közelem. Nagyon nehéz ezt eldönteni. Mondjuk nekem a nagy csalódás volt azért, mert egy olyan 5-6 éve figyeltem a orosz államfőnek a nyilatkozatait, és úgy azt láttam, hogy ha nem is mélyen megélt ortodox hite van, de valamilyen szinten tud azonosulni az ortodox kereszténységgel. De hát azt is tudjuk, hogy az ortodoxia ott azért egy államvallás is, tehát azért az egy más, mint a mi katolikusságunk. Hát azért ezzel az atakkal bármi rosszat, gonoszságot csináltak az ukrajnai magyarsággal, vagy akár az ukránai nemzetiségekkel az ukrán testvérek, de ezzel a maci bajszát rángatták hosszú ideig, de nagyon nagyot ütött. És azért ez túlzás, szóval ekkorát nem szabad ütni, akármi is történt. Tehát azért mégiscsak ez az alapállásom. A mi dolgunk az valóban, hogy a humanitárs segítséget nyújtsunk, és ahogy szerintem nagyon jól fogalmazza a miniszterelnök úr, ami a mi miniszterelnök úrunk, hogy valahogy elkerülni ebből akik nem belemenni ebbe a háborúba, mert hogyha én látok két tagba szakadt embert, amin késeli egymást az aluljáróba, nem biztos, hogy nekem kell szétválasztani őket. Szóval nagyon fel kell mérnem, akkor tudom szétválasztani őket, hogyha mind a kettőt ki tudom ütni. Szóval ez lehet, és mivel nem, tehát azért nem a szeretet vezényli, de ami nekem viszont mindig eszembe jut, amikor egy ilyen dráma jön, mint amilyen a Covid is volt, és most ez nagyságrendileg nem ez a világ legnagyobb problémája, de tényleg nagyságrendileg, és a Covid se, a két év alatt 6 millió áldozatával. A két év alatti 6 millió áldozatot az abortuszban összeszedjük 60 nap alatt körülbelül. 100 000 abortusz van jelen pillanatban naponta a világon, több mint 100 000, 110-re tagsálják, csak Európában napi 4 000. Tehát torony magasan elenyészik ez a probléma azon probléma mellett, ami az anyaméhekben zajlik, és ez már nem teológiai vagy filozófiai kérdés, hogy hol kezdődik az emberi élet. 1961 óta, amióta a tudomány, a nagy tudomány felfedezte a DNS spirálist, az örökítő anyagot, azóta a tiszta materialista gondolkodás számára is világos, mert a tiszta materialista gondolkodás az azt mondatja, hogy a kálium, nátrium, vízmolekulák koleszterin, fehérjék egyszer csak kitermelik az emberi szellemvilágot. Tehát az, hogy én megbocsájtó szeretettel tudok lenni mondjuk adott esetben bármilyen gyilkos iránt, az vízmolekuláknál, mert nagyon sok víz van az agyban, vízmolekulák és egyéb molekuláknak a terméke. Szóval, de ez nonsense, de fogadjuk el, hogy így van. Fogadjuk el, hogy így van. Akkor is ezen logika alapján a DNS és minden kromoszóma ott abba a megtermékenyített petesejtbe, a zigótába megvan, csak az emberi élet során, ami a fogantatástól indul, más-más gének mutatkoznak meg. Mondjuk így lemondanak egymásról, az egyikből lesz agysejt, a másikból meg egy lábköröm sejt, vagy egy hajhagyma sejt, szóval így kell ezt nézni. És innentől fogva teljesen egyértelmű, hogy az emberi személy életének a kezdete nem az, amikor érettségizett, vagy óvodába jelentkezett, vagy éppen megszületett, hanem a fogantatás pillanatán. Tehát ez egy faktum. És sajnos mi az oka? Hát mi az oka? Hát ilyen gonoszak az emberek. Hát ez lehetetlen, igaz? Hát van olyan fiatal pár, legyen az házas pár, vagy egy párkapcsolat, aki gazdasági problémák, vagy párkapcsolati problémák miatt azt mondja, hogy dobjuk ki a 10 éves gyereket az ablakon. Hát ilyen nincsen, ez nonsense, igaz? És nem azért nem mondják, mert félnek a rendőrségtől, vagy ahogy a börtönbe zárják őket, mert tudják, hogy az egy emberi személy, a 10 éves, 3 éves gyerek, ugyanúgy, ahogy a 90 éves édesanyám is, aki csak épp hogy tud kommunikálni velünk, illetve 95 éves most már, ugyanolyan emberi személy, mint ahogy mi itt ülünk és figyelünk egymásra és beszélgetünk. Tehát akkor mi a probléma? Hát az a probléma, hogy zsigeri szinten nem tanultuk meg, nem tanították meg velünk azt, hogy hol kezdődik az emberi élet. És itt mi azt látjuk, hogy ez a kérdés, ez politikailag nem lehet rendezni, mert az a párt bebukik, aki azt mondja, hogy stopp, abortusz, nem lehet a kórházakban megcsinálni. Szóval sajnos ez Lengyelországban sem ment, aki egy sokkal erősebben vallásos ország, mint mi vagyunk. Tehát marad a hétköznapi párbeszéd, és ennek mindenkinek ebbe szerepe van. Ítélet nélküli hétköznapi párbeszéd arról, hogy hol kezdődik az emberi élet egy ilyen egyszerű logikus okfejtéssel, de hát azt nyilván tudjuk, hogy Beethoven se született volna meg még egy jó pár zseni, hát meg maga az Úr Jézus se, hogyha szűzanya nem vállalja akkor gyümölcsoltó boldogasszony napján ezt a csodálatos pillanatot, és ez mindig eszünkbe kell, hogy jusson, bármilyen kataklizma éri a világot. A második világháborúnak a 25 millió halottja, körülbelül ennyi volt, azt hiszem, az egy évi abortusz termelés, úgyhogy a hétvégeket nem számoltam a különböző országba. Tehát ilyen számokba kell, lehet gondolkodnunk, és az jó, hogy a ilyenkor benye belünk nyilal, hogy erről mennyire kevés szó esik még az egyházba is. Még az egyházba is nagyon kevés szó esik, mondjuk az üldözött keresztényekről is sokkal több szó esik, mint az üldözött magzatokról. Jó, szomorú téma, de szembe kell nézni vele, és egy biztatást adok. Hát ezek jutottak így hirtelen eszembe a kérdésedre, amit ebbe a háborús helyzetről tettünk. Hát remélem, hogy megússzuk, és megbékél ez a két szerencsétlen nép. Hát, illetve a nép az biztos megbékél, a vezetőiknek kell megbékélni.
Folytatjuk adásunkat dr. Csókai András idegsebésszel.
Az élet, azt tudjuk jól, hogy mindegyikünk számára mennyire fontos, és az élet az a családban kezdődik. Hogy tudjuk meghatározni azt a közeget, azt a szülői házat, azt a családot, ahonnan jöttél, és mit adott számodra, mint orvosnak, mint hívőnek, mint mai édesapának a hit és az életnek a megbecsülése abban a családban, ahol felnőttél?
Én egy nagyon mély hívő családból jövök, és különösen az apai vonalon egy nagyon erős hívő család. Nagybátyám Miskolcon szolgál, szintén 96 éves jezsuita atya, ő a családban a Jézus igazi megtestesítője, és nagyon sokat merítkezünk belőle, sok táplálékot, lelki táplálékot kapunk tőle. De meg kell, hogy mondjam, hogy ami a legdöbbenetesebb, hogy az ember hogy hagyja el a gyerekkor hitét. Én nem tudom, hogy ti testvérek ezt hogy éltétek meg, mert azért itt inkább azért nem fiatalok, nem a nagyon fiatalok vannak, bár van egy pár, de mindnyájan fiatalok vagyunk lelkileg, az biztos. De ez egy rémálom, hogy hogy lehet megtartani a gyermekkornak azt a tiszta szívhitét, ami ugye 3 éves korban világbajnok hit, profi, olimpiai bajnok hit, a Szent Atya se vetekedhet avval az ősbizalommal, amivel a teremtő iránt van egy 2 éves vagy 1 éves gyerek, igaz, aki nevet, amikor földobják, nem ijed meg. Tehát az egy csodás dolog, az a tiszta szívhit, át tudjuk-e menteni? Én nem tudtam átmenteni, pedig komolyan mondom, édesanyám még hívtak mindig papot hozzám, talán a pénteki napon jött, mindig ott beszélgetett velünk, és minden rendben ment, de jött az átkozott kamaszkor, és akkor úgy levált az ember erről a hihetetlen, nagyon erős, mély hitről, és ennek oka ez a drága, aranyos feleségem, aki itt ül előttem, de nincs baj, mert most már együtt vagyunk, pontosan jövőre lesz 50 éve, hogy 14 volt, van egy ilyen LGT szám, hogy ő még csak 14, emlékszem. Tényleg annyi volt, és én meg 16, amikor megismerkedtünk, és 3 hónap után eldöntöttük azt, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket. Tehát tulajdonképpen így a házasságunk onnan datálódik, de erre még azért, hogy ez az egyház szerint is megkötessék, 8 évet kellett várni, és megmondom nektek őszintén, mivel nagyon családi körbe vagyunk, mi az, ami elviszi a fiatalokat, akik mondjuk ilyen hívő családból jönnek a templomtól. Mi az? Én szerintem az, nagyon egyszerűen is profánul fogalmazok, a túlzott testiség, ami először lélekkel indul a szerelem, mindig, és egy csodálatos, de amikor bejön erősen a testiség, ott bizony jönnek a kilengések, és az embernek tudja azt, hogy nem ez a tanításnak nem ez a tanítás, amit a templomba hallunk, a szüleink tanítása se, és valahogy az embernek mégiscsak van egy ilyen lelkiismeret furdalása, nem hiszi el Isten végtelen irgalmasságot, szóval én konkrétan engem ez vitt el a templomtól, mert minek gyónjak, amikor már gyónás közben ő rá gondolok. Mármint nem úgy, szóval értitek. És akkor, ha meg nem gyónok, hát akkor minek áldozzak? De ha nem gyónok, nem áldozok, mit keresek én ott? És így hagytam el a templomot ostoba buta fejjel, és aki viszont elhagyja a templomot, mindig azt el szoktam mondani, az olyan olimpiai bajnok, mert gyerekkorunkban olimpiai bajnokok voltunk Jézus hitben, aki nem edz. És aki nem edz, és kiáll utána a versenyre, egy boxmeccsre, egy kutyaütő is kiüti. A kutyaütő a sátán. És a mi kapcsolatunkban ez mind a kettőnkre jellemző volt, hogy közösen hagytuk el a templomot. Hittünk mi az Istenben, nem arról van szó, az ember hisz Istenben, Európa is hisz Istenben, hisz abba az Istenben, aki ott magasba trónol a felhők felett, de nem a názáreti Jézus féle Istenben hisz, aki ott van belül a szívében, és állandóan kopogtat a lelkiismeretén keresztül. Mert az ember képes ilyenkor elnyomni a lelkiismeretét, és bizony ebből aztán bajok jönnek, mert szabad prédájává válik a sátánnak, aki 2 óriási bravúrt csinált a keresztényekkel is, kettő hatalmas bravúrja van. Ez a Varga Laci püspökatya tanítása, nekem nagyon beállt ez a fejembe. Az első bravúrja az, hogy elhiteti magáról, hogy nincs. Ezt én is elhittem különben, amikor elkezdtem élni a bűnös életet, sajnos. Ilyeneket is mondtak nekem, hogy Isten arra való, hogy megbocsátson. És az nagyon tetszett nekem, ezek a ilyen mondatok, mert igazolva láttam, hogy én akkor bármit csinálhatok, pláne orvos vagyok, annyi nehézséget látok, nekem többet szabad, mint a másik embernek. Borzalmas nagy hiba, borzalmas nagy tévedés. És a sátán másik nagy bravúrja, hogyha mondjuk mélyebben hívő lelkek vagyunk már egy kicsit, akkor mindig úgy ver át minket, hogy a jó képébe jön el, aki megoldást ad az életünknek a problémáinkra, teljesíti a még kereszténységbe is burkolt vágyainkat, és ebből is aztán egy nagy ébredés van. A fájdalom az a legklasszabb dolog, a nagy-nagy fájdalom, ami fölébreszt ebből a vallási gőgből, amikor te Isten akaratába akarod bebújtatni azokat az ostobaságokat, amit hívőként csinálsz. Ez minket akkor ért el, amikor elvesztettünk a 10 éves kisfiunkat nagyon tragikusan. Mondjuk így, hogy epilepsziás baleset, de nem volt igazán epilepsziás, tehát kezelt volt, belefulladt egy 20 centis vízbe a kertünknek a medencéjébe, és mi találtuk meg, gondolhatjátok ezt, hogy ez egy milyen borzalmas dolog volt. Gyertya Szentelő boldogasszonynak a vasárnapján ezelőtt 8 évvel, és bizony ott pedig akkor mi már nagyon mély hitbe jártunk, már 16 éve mélyen megtért katolikusként éltem az életemet a feleségemmel együtt, és azt hittem, hogy minden úgy adódik, Isten mindig mindent elrendez, és csodálatos, jöttek a találmányok, meg mindenféle a tékozló fiú szakasz útján. Ugye a tékozló fiúból való megtérés az 42 éves koromban volt, és 42 évig koromig sajnos össze-vissza kanyarogtam, és ebből az utolsó 10 év az tragikus volt, mert majdnem tönkretettem a csodás szép Erzsébet híd alatt fogant házasságomat 16 éves koromban, de hát a feleségem megbocsájtó szeretete azért az visszahozott, és a jó Istennek a kegyelme, mert megmutatta magát akár még misztikus tapasztalat formájába, de azt megtapasztaltam, hogy a hívő, hitét gyakorló ember is eljuthat abba a pontba, abba a kísértésbe, hogy azt kezdi el hinni, hogy Isten engem jobban szeret, mint a többit. Különösképpen bánik velem, mert én külön vagyok, mint a többi ember, mert akkora a hitem. Annyi rózsafüzért imádkozom, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Na, ez a vallásos gőg. Ez a vallásos gőg, és ebből, ugye ez a sátánnak a műve, ebből csak az őrületes fájdalom téríti el az embert magához, és amikor egy ilyen őrületes fájdalom elér, nem tudom, hogy közöttetek is van egy ilyen szenvedő, aki még nem tudta elfogadni a közeli szeretet, hozzátartozó barát, feleség, gyermek halálát, annak bizony valahogy ki kell nyögnie azt a mondatot, amit a tékozló fiúnak nem kell, mert annak csak annyit kell mondani, hogy fogadj vissza engem a házadba, bánom bűneimet, de amikor ártatlanul csap le rád a szenvedés, azt úgy gondolod, akkor azt kell kimondanod, hogy Uram Jézus Krisztus, nem tudom miért történt, de te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Tehát ez a fontos. Tehát ezt tudjuk kimondani a szenvedésben. Nem tudod, hogy ki kell mondani. Mindig őrá kell figyelni, és ha ki tudod mondani, megkapod azokat a kegyelmeket, amivel azt fogod észrevenni, hogy bármilyen tragédia történt az életedben, legyen az Covid-ba elveszett emberek, Ukrajnába elveszett testvér, vagy bárki, Isten szeretőknek minden a javukra válik, és én ezt tapasztaltam meg ebbe a családi drámában a feleségemmel együtt, és aztán csodálatos dolgok születtek ebből a halálesetből, a missziók születtek meg, és maga az a tudat, hogy nem kell a hozzátartozóinkat, akik elmennek, irigyelni Jézustól. Tehát, hogyha tudom, hogy az édesapa nem súlyos, halálos bűnökbe halt meg, vagy valami akkor is biztos lehetek abba, hogy a lehető legjobb helyen van, sokkal jobb helyen, mint itt ebbe a földi vészbe veszélyeztettségbe, és hogyha ezt mindig az Úr Jézusra figyelek, akkor ez eszembe fog jutni, és eltűnik a félelem, elmúlik a keserűség.
Folytatjuk adásunkat, melyben dr. Csókai András idegsebész professzor előadását hallják arról, hogyan hívta segítségül Jézus Krisztust két idegsebészeti missziója során.
Nem tudom, jól vettem ki a szavaidból, hogy igazából a hit ott erősödött meg benned, amikor tapasztalatot szereztél Istenről, most akár a fájdalmakban is, amikor kisfiatokat elveszítettétek, vagy akár a lelki küzdelmekben, amikor a bűnök ellen kellett küzdened. Ilyen az egy találkozás volt a Jóistennel, ami átzökkentett, átmozdította a hitnek a világába, az élő hithez vitt közelebb, hogy esetleg tudnál még nekünk konkrét élethelyzetet mondani, ami megerősített a hitben és az Istennel való találkozás volt az életedben?
Mindig ezen gondolkozom. Misztikus tapasztalatokról lesz szó most, arról lesz szó, misztikus tapasztalatról, hogy vajon te, mint egy katolikus atya, mi a véleményed arról, az értelem útján nem lehet eljutni a tökéletes hitre? Mert én úgy érzem, hogy azoknak kell a misztikus tapasztalat, akik ingadoznak gyengébbek. Tisztán az értelem útján, ahogy a katolikus egyház tanítja, a katakizmus által, a hittan által, el tudunk jutni a tökéletes hitre, a feltámadásban, és minden, amit az egyház tanító hivatala elmond. Én nem tudtam eljutni, pont például ez a haláleset, meg a nagy bűnök bizonyítják bennem, mert amikor én nagy bűnbánatba estem végre, körülbelül olyan 40 éves koromra, miután majdnem tönkretettem a környezetemet, és elkezdtem újra visszajárni a gyerekkoromnak a templomaiba, amiket elhagytam, elkezdtem újra gyónni, áldozni, de mindig valahogy visszaestem a tivornyázó életbe, mert ez a legprimitívebb dolog, ugye ez volt az én akkor a bűnöm, főleg, és mindig visszaestem, de mindig akartam jobb lenni. Tehát akartam vissza a gyóntatószékbe, aztán vissza a pokolba, vissza a gyóntatószékbe, és tényleg a Jóisten látta ezt az erőfeszítést, és azt hiszem ez díjazza, és ilyenkor belép az életedbe, mégpedig általában egy misztikus tapasztalattal lép be, és képzeljétek el, hogy láttátok most is az Eucharisztikus Kongresszuson azt a gyönyörű nagy keresztet, ami ott volt a főoltár mögött a Hősök terén, és az a kereszt volt ki 83 évvel ezelőtt, most már 84, 38-ban is a főoltár mögött, és én azelőtt a kereszt előtt térdeltem 1998. december 12-e előtt jó párszor, és december 12-én, amikor ott térdeltem és bántam a bűneimet, bocsánatot ér esdekelve, rám nézett az Úr Jézus, zihált a mellkasa, kifordította a fejét, és olyan kicsit mérgesen azt mondta, hogy eleget bajlódom veled, most már menj és többet ne vétkezz. És ez volt az a pillanat, ez egy misztikus tapasztalat volt, mert a kereszt megelevenedett. És én az addig láttam 7000 keresztet az életembe, de egy se fordította el a fejét, és egynél se szólalt meg az a belső hang, ami így megszólított. Tehát ezt hívjuk misztikus tapasztalatnak. És egyszerűen onnantól fogva más lett az életem. Addig én dolgoztam, mint orvos, próbáltam jól csinálni, ilyen sablonokba gondolkozva, dolgozni, így szoktam mondani, hogy szalonidiótaként, ami nem olyan értelemben idióta, csak arra az értelemben, hogy begyakorult sémákat alkalmaz minden kreativitás nélkül. Tehát így éltem a orvosi életemet, gyógyítottam meg én ember, de nem volt bennem innovatív készség, kreativitás azért, mert nem találkoztam a bennem élő út, igazság és élettel, ami nem csak teológiai értelemben Krisztus, de a tudomány útja, a tudomány igazsága, a tudomány élete, az is Jézus Krisztustól jön, aki bennünk él. És ha avval találkozol, mert tisztultál, kitisztultál, ne csodálkozz, hogy elképesztő jó ötletek fognak jönni a saját szakmádból, tök mindegy, hogy csillagász vagy sarkutató, vagy orvos, vagy éppen vécés néni. Teljesen mindegy, mert minden szakmának megvannak a innovatív, kreatív dolgai, amivel nagyot lehet lépni előre. És amikor ez velem megtörtént, utána egy teljesen kicserélt más orvos lettem, tele innovációval, és ez meg is mutatkozott abba, hogy új ötletek jöttek, tudományos sikerek jöttek. Összetalálkoztam a Balázzsal, aki egy nagy adomány, Isten adománya, azért, mert tudjátok, úgy van az, hogy az ember kitalál egy sebészeti ötletet, és akkor elküldi, azt mondja, hogy hú, hát ez baromi jó. Gyógyulnak tőle a betegek. Olyanok, akik addig nem gyógyultak meg, hanem meghaltak, most meggyógyulnak. Hát ez őrület. És látja, és biztos, hogy ha most ezt közlöm, egy pillanat alatt leközli majd a nagy amerikai, meg európai lap, meg a magyar lap, meg mindegyik. És nem így van. Nem így van. Utoléri az embert a Semmelweis éra. Hogy ja, igen, lesöpri. És helyette leközöl egy teljesen harmadrangú, önismétlő, ócska közleményből bármikor, mert az éppen egy olyan helyről jött, a Harvardról, vagy bárhonnan. És azt hittem, hogy egy olyan kapitális nagy ötlet jött, de tényleg az volt különben, és nem. És dobálták vissza a lapok, hogy igen, igen, vizsgálgatni kell, meg még összehasonlító tanulmány, mindenféle ilyen mellékbeszélés volt, hát mondom, ez nem igaz. És képzeljétek el, akkor a Jóisten összekeresztezte a mi útunkat, a művész úrral hoztam is egy szép könyvét, itt is bele megvan rajzolva, majd esetleg aki meg akarja venni, hogy ő meg megrajzolta azokat az ötleteket, amit én kitaláltam. És úgy meg egyből elfogadták. Olyan ütése van a művészeti rajznak. Tehát az első könyvünk az a tudomány, hit, egy tudomány és művészet együtt a hitben, most meg itt a bangladesi munkánkat rajzolta meg. A bangladesi ikreket is végig rajzoltuk, tulajdonképpen én is azon keresztül tanultam meg az általam kitalált és kifejlesztett műtéteket, hogy állandóan mondtam a Balázsnak, hogy ezt így rajzolt, úgy rajzolt, így rajzolt, úgy rajzolt. Szóval én egy nagyon nagy hibát követtem el ennél a bangladesi ikrek szétválasztó műtét sorozatánál. Nem mértem fel a 18 fős orvoscsapat és tartozékainknak a spirituális állapotát és helyzetét. Nem mértem fel. És azt kell, hogy mondjam, ajtóstól rontottam a házba. És ezt, aki hittel akar valamit csinálni, ezt nem szabad, ez baki. Mi lett ennek a következménye? Egy, miért rontottam én ajtóstól a házba? Elmondom nektek. El kell képzelni, hogy így a két fej így össze van nőve. A két összenőtt fejecske szétválasztásának van nem az agyak szétválasztása a legnagyobb probléma. Az is nagy probléma, de attól legfeljebb, idézőjelbe mondjuk lebénul, megbénul, mert a mozgató mezőt roncsoljuk a szétválasztás közben. Nem is az artériák szétválasztása a probléma, mert egyik fejből be, másikon át, középen el lehet vágni. Az átfutó idegpályák az már probléma, de azt ki lehet titrálni úgynevezett ilyen MR traktográfiával, és nagy valószínűséggel azt lehet mondani, átvághatók, mert ha az, hogy nem átvágható, akkor nem lehet szétválasztani. A legnagyobb probléma, képzeljétek el, a közös vénáknak a szétválasztása. Mert minden koponyában itt középen egy hatalmas nagy vénás öböl fut, ezt nem tudjuk, mert nem ismerjük teljesen a saját, nyilván az agyi ereinket, mert nem tanultuk. Tehát van nagy közös véna a két összenőtt fejben, nagy közös vénás rendszer van, és ha odaadom az egyiknek, akkor a másik hal meg, ha meg a másiknak. Egyik hal meg, nem lehet ketté osztani. És amikor én kim voltam Dakkába, és találkoztam az ikrekkel 2017. november 30-án, akkor rögtön ezt észrevettem, láttam, és csatlakozva az előttem szóló komoly idegsebészekhez, akik hónapokkal előtte már látták, véleményezték, nem lehet a gyerekeket szétválasztani. És akkor képzeljétek el, az történt, hogy elkezdtem mondani a Jézus imát. Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Én ezt akkor tanultam meg, amikor a kis Marcikánkat ilyen tragikusan elvesztettem. Akkor a Jézus ima gyógyított meg tulajdonképpen. Hogyan gyógyít téged a Jézus ima? Hogyan gyógyít? De lehet ez egy mély más ima, rózsafüzér is lehet, csak azt egy kicsit bonyolultabb végigmondani. Például mondjuk egy nehéz műtéti helyzetbe. A Jézus ima úgy gyógyít téged meg, hogy van benned mondjuk félelem, amiből meg kell gyógyulnod. Például félünk most a háborútól, igaz? Hogy majd ide jönnek, vagy nem tudom. De van lehet más is, harag. Hú, mennyire tönkreteszi az embert a gyűlölet. Gyűlölöm, gyűlölet, gyűlik az ölet. Gyökösi Bandi bácsi tanítása, bennem gyűlik az ölet, magamat teszem tönkre, hogy gyűlölöm a szomszédomat, mert mit tudom én, múltkor letaposta a füvet, vagy nem tudom, ilyen baromságok miatt is kialakulnak elképesztő viták, közlekedési vétségek miatt is kialakulnak ilyen viták. Hogyan tudom ezt én, hogy ez ne hasson rám? Úgy is tudom, hogy azt mondom, a názáreti Jézus nevében parancsolom, hogy távozz tőlem, sátán, távozz tőlem félelem, távozz tőlem gyűlölet. Ez ideig, óráig megy, de biztos lehetsz benne, hogy visszajön. visszajön a házadba. Hogyan tudod, hogy ne legyen, hogy ne akadályozza a gondolkodásodat? Mert minden ilyen stressz, ami gyűlöletből, félelemből, egyebekből, irigységből, bármilyen bűnből fakad, akadályozza a gondolatot, akadályozza a tiszta gondolatot. Ki is mutatták különben, hogy a szinapszisokat, amik az idegsejtek között vannak, gátolja. Tehát nem leszel kreatív, mert avval vagy elfoglalva, hogy félek, gyűlölök, mit tudom én, aggódok, vagy kóros ócska vágyaim vannak, mert állandóan csak az evésre gondolok, vagy mit tudom én, más feleségére gondolok, vagy bármi miatt lehet ilyen rossz. Nem azt mondom, hogy hanem azt mondom, hogy igen, és figyeljetek, ez nagyon fontos, hogy felismerem magamban, hogy igen, ez megvan bennem. Ez a fajta kísértés, vagy nevezzem bármi, van bennem. Ezzel, hogy felismerem és kimerem mondani, hogy igen, Andriskám, te ettől a műtéttől most baromira félsz. Mert félsz, hogy meghal a beteg a műtőasztalon. Ezzel, hogy kimondtam, ezzel egy távolságot fogok tudni felvenni a félelmemtől. Elfogadom, hogy van félelmem, mert szabad lennie, de beteszem a sarokba, nem hat rám. Miért nem hat rám? Mert Jézusra figyelek. Oda pofozom magam vissza, és mindig odafigyelek az Úrra. Nem a félelmemre figyelek, nem a haragomra figyelek, nem a mit tudom én milyen kísértésekre figyelek, hogy ennek a hölgynek milyen szép lába van, vagy nem, most értitek, hát mindenféle baromságok juthatnak az eszébe az embernek. Nem arra figyelek, az Úr Jézusra figyelek. Hogy figyelek? Mondom magamba, kimondom a nevét, és avval hozom magamat a jelenbe, hogy hozzárendelem a légzésemhöz. Kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztus. Így, ilyen állati egyszerű, csak csinálni kell. De lehet más ima, azt is lehet mondani, hogy Isten jó. Vagy lehet, aki megkérdeztük először a Jálics atyát egyszer, a szemlélődő ima nagy tanítómesterét, hogy mit csináljon, mit mondjunk azoknak, aki nem hisz. Nem hisz. Azt mondja, mondja egy nagy példaképének a nevét. Azt mondogassa, akit mindig tisztelt, szeretett. Hát nem tudom, hogy ez mennyire működik, de egy biztos, ha Jézusra figyelek, nem foghatni rám a félelmem. Nem azt mondom, hogy én egy ilyen klassz srác vagyok, hogy én semmitől se félek, de van bennem félelmem. Szabad lenni, csak nem arra figyelek. Értitek? Ez egy iszonyú fontos dolog, mert az vagy, amire figyelsz. Próbáljátok ki. Csak ezt gyakorolni kell. Gyakorolni kell, mert ha nem gyakoroljuk a mély imádságot, nem fogjuk tudni előrántani a vészhelyzetbe a kis hátizsákunkból. Na, ezt kezdtem el mondani ott Dakkába. Uram, Jézus, könyörülj rajtam. Mentem le a lelkem mélyére, ahol már nem volt félelem, hogy ezt úgyse lehet megoperálni, meg ilyenek. Jöttek a tiszta gondolatok. Mi az, amikor elérkezel a lelked mélyére, ott van az úri názáreti Jézus. Azt mondta, én bennetek vagyok, ti meg én bennem. Na most vagy azt csináljuk, hogy a felét hisszük el, amit mond, vagy az egészet. De hát ilyen nincsen. Van egy barátom, egy idegsebész barátom, az mindig Totyának hív, nem tudom miért. Mindig azt mondja, hogy te Totya, jókat mond ez a Jézus, de nem mindenbe értek vele egyet. Hát így meg nem lehet, ugye ez így nem lesz jó, mert akkor egyet kell vele érteni. Tehát bennem, igen, itt van bennem, nem a felhők mögött van, ott fenn a magasba. Nem a, tehát ezért nagyon vigyázni kell, jó, hogy használjuk a jó Isten fogalmat, meg az Isten fogalmat, de ott egy nagy katyvasz jöhet létre, mert 2000 vallás használja a Földön az Isten fogalmat. Hát milyen Isten az? Hát mert én a kedves muszlim testvérek Istenében én nem hiszek. De nem hiszek, ha nem tudom én milyen gurunak az Istenébe se. Nagyon tisztelem, és csodás dolgokat hozott létre az a fajta hit, mert keresték az Istent, sok mindent rádöbbentek, de nekünk olyan Istenünk van, aki megmutatja magát, hogy én ilyen vagyok. Én vagyok a ti Istenetek, és ez az Úr Jézus. Amilyen Jézus, olyan az Isten. Mi abba az Istenbe hiszünk. Nekünk nem kell keresni. Tehát amikor érsz, mész le a lelked mélyére, ott vele találkozol, és onnan igazság, kreativitás, intuitív ötletek jönnek, nem csak hitötletek, hanem a saját tudományod ötletei. És azt mondta nekem az Úr Jézus, hogy Vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. Vedd el mindkettőtől. És itt belépett már a tudományos gondolkodás. Hát de hogy, uram? Hát hogy vegyem el én a nagyvénát mindkettőtől? Hát az egyiktől élveszem, a másik meghal. Hát úgy vedd el, hogy katéteres eljárással fölmenni katéterrel a vénába, felfújni a balont, nézni, hogyha elzárom, van-e a kiegészítő vénán elvezetés. Majd gyerekeknél ez még gazdagabb, ez a hálózat. És van ez a nagyon csodás barátom, ő is kárpátaljai, egy zseni ebbe a katéteres érsebészetbe, azt meg tudta ezt csinálni, le tudta így zárni, tesztelni ezeket a közös vénákat, és így jutottunk el addig, hogy neki indulhattunk a nagy műtétnek. De mi lett ennek a következménye? Én ezt elkezdtem mondani, hogy gyerekek, ezt a missziót, ezt nem én vezetem, vagy a plasztikai sebész barátom, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő a főnök, ő vezeti. És közben még a Balázsral dolgoztunk, itt elmondta a kis disztraktoros ötletet, meg mindent, azt is még Jézus imában megkaptuk ezeket az ötleteket. De ettől engem elkezdtek hülyének nézni. Ez volt a probléma. Nem értettem meg azt, hogy nem lehet hirtelen megtéríteni mindenkit. És hogy mondjam, ebből aztán nagyon kellemetlen szituációk adódtak, és ez pont a Balázzsal történt, hogy ő tökéletesen megtanulta azt, hogy a kivett csontdarabokból hogy építi fel a gyerekeknek a koponyáját. Hogy halottakon megtanulta, begyakorolta csodálatos módon, ott a rajzoknál is megvan. És mit tesz Isten? Amikor a műtétbe odaértünk, hogy ő ezt megcsinálja, egy másik asztalon a terem végébe, jöttek a plasztikai sebészek, és valósággal einstandolták, nem engedték dolgozni. Tehát óriási viták keletkeztek, rosszul csinálták meg, és amiatt lett az egyik gyereknél a borzasztó bevérzés. És azóta is mindenféle ilyen veszekedések vannak. Tehát a sátán oda be akarja tenni a lábát, ahol ennyire ott van Jézus Krisztus, ahova ennyire behozzuk. És jól kell tudni ezt a problémát kezelni. Rengeteget imádkoztunk, és végül a gyerekek életben maradtak. Igaz, hogy az egyik az egy eléggé retardált állapotban. Tehát győzött az Úr, de ha legközelebb neki mennék, akkor nem rontanék ennyire ajtóstól a házba, mert hát tudomásul kell venni, hogy ha azt mondod a másik orvosnak, hogy figyelj, ezt Jézus Krisztus csinálja, én csak a pulikutyája vagyok, és próbálom csinálni, amit mond, akkor azt mondja, hogy ez a pali, ez egy hülye, erre nem kell hallgatni, úgyhogy át kell nyúlni a feje felett, és ki kell dobni innen. És ilyen rettenetes ellentétekkel mente le ez a misszió, és még most is nyomán viseli, de hát az Úr Jézus segített. Például letiltották most nemrég a Mária Rádióba az imádságot a gyerekekért. Ugye mondjuk így, és ők is kereszténynek vallják magukat, tehát itt egy nagyon érdekes dolog van, látjuk a politikai életbe is, most már mindenki ott van a Damaszkuszi úton, tök mindegy, hogy kommunista volt, vagy bármi volt, tök mindegy, már ott tolong, és akkor innen kell kiszűrni, hogy hoppá, hol találod te meg a valódi igazságot, hol találod meg, melyik van közelebb az Úr Jézushoz, hát az elején is ezzel kezdtük. Viszont van egy másik misszió, ahol szintén a Balázzsal voltunk, a nigériai misszió, ott egy más világ van ebből a szempontból. Azért, mert az egy katolikus kórházban van. A kórház rettenetes nehéz körülmények vannak. De a kórház igazgatója egy pap. Képzeljétek el, a főorvosi gyűlés az a templomban van, a mise után. Szóval ez megadja az alaphangulatot. Persze, ott is vannak ellentétek, de az, hogy minden nap te tudsz reggel 6-kor a kórházba misére menni, szentáldozáshoz járulni, magadhoz tudod venni az Úr Jézusnak a valóságos testét. A valóságos testét. Az egy óriási erő.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csókai András idegsebész professzort hallották. Az előadás 2022. március 11-én készült Ecséden. A moderátor Varga József atya, ecsédi plébániai kormányzó volt. A beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban sugározzuk. Az előadás rögzítésében Birincsik Márton volt segítségünkre. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.